Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témái. Egy szín, két szín alatt vagy kézbeáldozás. Dolhai Lajos atya Csúcs és Forrás című könyve alapján indított sorozatunk 20. része. A zsinati fordulat és a recepció késése. Páter Szabó Ferenc Egyházunk szemben a kihívásokkal című sorozatának 3. része. Dolhai Lajos teológus, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának elnöke és a Vatikáni Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja a 2021-es Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészületeként kalauzt állított össze az eukarisztiáról. Sorozatunk 20. részében arról hallunk, hogy az egy szín alatti áldozásban is a teljes Krisztus van jelen, hogy lehet két szín alatt is áldozni, illetve mit kell tudni a kézbeáldozásról.
Az egy szín alatti áldozásban is a teljes Krisztus van jelen. Annak idején Luther Márton azzal vádolta a katolikus egyházat, hogy az egy szín alatti áldozással megrövidíti a híveket. Először a konstanci zsinat 1415-ben az úgynevezett kejhesekkel szemben, később a trentói zsinat a reformátorokkal szemben dogmaként kimondta, hogy a két szín mindegyike egészen magában foglalja a teljes Krisztust. A zsinat a tételt részletesen ki is fejtette. Már Aquinói Szent Tamás is foglalkozott a kérdéssel. Azt állítja, hogy a két szín mindegyikében az egész Krisztus van jelen, azonban eltérő módon. Valóban, a kenyér színében Krisztus teste a szentség erejében, azaz Krisztus szavainak hatalma által van jelen, míg a vér csak természetes együttlétezés erejében, vagyis annak a ténynek a következtében, hogy ahol egy élő test található, ott van szükségképpen a vére is. Ugyanígy a bor színében Krisztus vére a szentség erejében, míg Krisztus teste csak közvetve van jelen, a természetes együttes jelenlét elve alapján. Figyelemre méltó már az is, hogy az eukarisztia megígérésével kapcsolatban Jézus nem csak külön választva beszélt testéről és véréről, mint ételről és italról, hanem teljes személyi valóságát is ételnek és italnak nevezte. Aki engem eszik, én általam él. Pál apostol a korintusiakhoz írt leveléből vagylagos formából beszél az Úr testének és vérének vételéről. Aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. A megfogalmazásban, hogy eszi vagy issza, azt látta meg az egyház, hogy lehetséges az egy szín alatt áldozás is. A teológiai magyarázat szerint akkor értjük meg igazán ezt a hitigazságot, ha gondolunk arra, hogy az eukarisztiában a megdicsőült Krisztus van jelen, aki többé nem hal meg, és oszthatatlan. Azért, ahol a teste van, ott van a vére és lelke is, és a személyes egységnél fogva, ahol embersége van, ott van istensége, sőt személye is. Ezért mindegyik szín alatt jelen van az egész Krisztus. A részekre osztott jelenlét ellentmondana Krisztus teste megdicsőült állapotának. Tehát az egyház nem rövidíti meg a híveket, amikor egy szín alatt nyújtja az oltári szentséget.
Lehet két szín alatt is áldozni. Az egy szín vagy két szín alatti áldozás tehát nem teológiai probléma, hanem gyakorlati, lelkipásztori jellegű kérdés. A II. Vatikáni zsinat ismét lehetővé tette a két szín alatti szent áldozás gyakorlatát. Ez a szentmise lakoma jellegéből is következik. Minden szentmisében Jézus értünk adott testét és értünk kiontott vérét, mint lelki táplálékot vesszük magunkhoz. Jézus a kafarnaumi beszédében ezt mondja: ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. Majd így folytatja: a testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Szent Ágoston így tanította az újonnan megkeresztelkedetteket: ismerjétek fel a kenyérben azt a testet, mely a kereszten függött, és a kehelyben azt a vért, mely az ő oldalán fakadt. Hogy megoszlás ne legyen köztetek, egyétek egységetek kovászát, s hogy el ne értéktelenedjetek, igyátok az értetek fizetett árat. Jeruzsálemi Szent Cirill műsztagógikus katekézise szintén a két szín alatti áldozás szokásáról tanúskodik. Miután részesültél Krisztus testében, járulj vérének kelyhéhez. Ne nyújtsd felé kezedet, hanem hajolj meg, az imádás és tisztelet jeleként mondd: ámen, és szentelődj meg Krisztus vérének vétele által. Tény, hogy a két szín alatti áldozás a nyugati egyház gyakorlata is volt egészen a 12. századig. Sok tényező játszott közre abban, hogy fokozatosan megszűnt a két szín alatti áldozás. Az első és talán a legfontosabb az, hogy a középkorban a 13. századtól kezdődően hangsúlyozottabbá vált a Jézus valóságos jelenlétébe vetett hit, és megjelent az a gondolat, hogy a szentségi Jézust imádni kell. A szentség kitétele, imádása és a vele való áldásadás és körmenet kizárólag a szentostjával történt. Napjainkban a két szín alatti áldozás nem csak megengedett, hanem bizonyos esetekben ajánlott is, mert a szent áldozás így teljesebben fejezi ki jel mi voltát. Ugyanis nyilvánvalóbbá válik az eukarisztikus lakoma jele, és világosabban kifejezésre jut az isteni akarat az új és örök szövetség megkötésére Krisztus vérében, és könnyebben felismerhető az eukarisztikus vacsora és az Atya országának eszkatológikus lakomája közötti kapcsolat. Tehát van valami töblete annak, amikor a szent vért is magunkhoz vesszük. Ahogyan ezt tesszük, sajátos módon lépünk be Isten irgalmas szeretetének a misztériumába. Az áldozati vérben, ami vádolhatna minket, Isten megbocsátásának legnagyobb jelét kapjuk vissza.
A kézbeáldozásról. A II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reform lehetővé tette, hogy a nyelvre történő áldozás mellett az oltári szentséget a hívek kezébe adja az áldoztató pap, amint ez a kereszténység első századaiban szokásban volt. Nyilvánvaló, hogy ez csak lehetőség. A hívek teljesen szabadon választhatják meg az áldozás egyik vagy másik módját. Fontos, hogy a kézbeáldozásnak is ki kell fejeznie, amiként a nyelvre történő áldozásnak is, a tiszteletet az oltári szentségben jelenlévő Krisztus iránt. A katolikus hívek már megszokták és értékelik a kézbeáldozás lehetőségét. Sajnálatos módon elég sokan vannak olyanok, akik valamilyen okból kifolyólag nem ismerik a kézbeáldozás helyes módját. Az áldoztató papok egészen furcsa kéztartásokkal találkoznak, de az áldoztatás közben nincs mód és lehetőség a méltóságteljes áldozás megtanítására. A hívő ember a kézbeáldozáskor az egyház által kapja az oltári szentséget. Ezért nem magának kell elvennie a pap kezéből, hanem nyújtania kell a kezét, hogy a szent áldozást a kiosztó pap kezéből kapja a saját kezébe. Az áldozóknak úgy kell kinyújtani két kezüket, hogy kezükből trónust alakítsanak ki, amelynek majd a szentségi Jézust kell fogadnia. A helyes kézbeáldozás módja a következő. A bal kéz legyen a jobb kéz fölött, hogy azután az áldozó könnyen tudja megfogni a szentostját, majd pedig rögtön magához venni. A kézbeáldozás legrészletesebb és legszebb leírását a jeruzsálemi Szent Cirill müsztagógikus katekézisében találjuk meg. Érdemes szó szerint is idézni, mert alkalmas arra, hogy mindnyájunkat megtanítson a méltó és a megfelelő tiszteletet megadó szent áldozásra. Amikor odajárulsz, ne kinyitott tenyérrel és szétfeszített ujjakkal jöjj, hanem bal tenyered legyen jobb tenyered trónja, így fogadd az eljövendő Krisztust, és tenyered hajlatába fogad Krisztus testét, rámondva az áment. Ebből a leírásból is láthatjuk, hogy az első évszázadokban a keresztények milyen nagy tisztelettel járultak szentáldozáshoz, annak ellenére, hogy még szó sem volt a nyelvre való áldoztatásról. Ezek a szabályok is arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a szentáldozásra az egész embernek, testünknek és lelkünknek is fel kell készülnie. Szükség esetén el kell végeznünk a szentgyónást, és a méltó szentáldozáshoz hozzátartozik a szentségi bőjt is.
Egy szín, két szín alatt vagy kézbeáldozás. Dulhai Lajos atya Csúcs és Forrás című könyve alapján indított sorozatunk 20. részét hallották. A zsinati fordulat és a recepció késése. Páter Szabó Ferenc Egyházunk szemben a kihívásokkal című idei sorozatának 3. része.
A zsinati fordulat és a recepció késése. Ma már a szentek sorában tiszteljük a II. Vatikáni zsinaton elnöklő két pápát, 23. Jánost és 6. Pált, valamint a zsinat recepcióját sürgető II. János Pált is. Szolgálatuk legfőbb feladatának tartották a keresztény élet, az egyházi aggiornamento korszerűsödés gyakorlati megvalósítását. Ismeretes, hogy a zsinat recepciója nem ment zökkenésmentesen. A 20. század utolsó 3 évtizedében a világ és benne az egyház is forradalmi változásokon ment át. A fokozódó szekularizálódás az úgynevezett nyugati világban, az egyre terjedő vallási közömbösség, az ateista környezet éreztette hatását az egyházon belül is. Már a zsinati munkák, viták során is erős volt az ellentét a korszerűsödést kereső és a konzervatív zsinati atyák nézetei között. Ennek nyomait őrzik egyes amalgám jellegű zsinati dokumentumok is, például a püspöki kollégialitásról szóló Lumen Gentium 22. pontja. De a viszály a zsinat után még jobban kiéleződött az úgynevezett progresszívek, szélsőséges haladók és az integristák, merev maradiak között, gondoljunk csak Lefebvre érsek és követői ellenállására. A zsinat bezárásának 20. évfordulója alkalmából Giuseppe Alberigo, olasz egyháztörténész, így vonta meg a mérleget, idézem. 20 év távolából egyre világosabbá válik a korszakváltás, amely a II. Vatikánum célkitűzése volt. Téves volt mindazoknak a nézőpontja, akik a következő kép leegyszerűsítve látták a zsinatot. 23. János ki akarta egészíteni az első vatikáni zsinatot, a II. Vatikánum a Kennedy-Hruscsov féle politikai enyhülés egyházi visszahatása volt, az egyházat az új kapitalista társadalomhoz akarták igazítani. Igaz az, hogy a pápa nem azért hívta egybe a zsinatot, mert valamiféle eretnekséget akart elítélni vagy eldönteni, korábbi zsinatokhoz hasonlóan valamilyen dogmatikai vitát, de azért még nem lehet elhanyagolni a zsinat korszakváltó sürgősségét, amelyet meglátott Roncalli pápa. Nem véletlen, hogy a zsinat bejelentése azt mondatta egyesekkel, hogy vége a konstantini kornak, és hogy túlhaladtunk a trentói zsinat szellemén. Ha meg akarjuk vitatni János pápa döntésének történeti időszerűségét, ezen a szinten kell maradni, sokkal inkább, mint például bírálni a Gaudium et Spes szövegének gyengeségeit, vagy a szociológiai kereszténység válságát hangoztatni, ami az utóbbi évtizedekben egyre jobban megnyilvánult, így Alberigo. Az elmúlt évtizedekben új keresztény nemzedékek nőttek fel. A fiatalabbak számára a zsinat teljesen a múlté, gyakorlatilag nem befolyásolja ítéletüket, illetve mivel már a zsinat utáni korszakban élnek, nincs összehasonlítási alapjuk, nem érzékelik, hogy mit jelent a zsinati fordulat. Egy kisebb csoport, és itt nem csupán Lefebvre érsekre és híveire gondolunk, a mai napig agresszíven igyekszik lefokozni a zsinat jelentőségét, leleplezni annak gyászos következményeit, amelyek a katolicizmus felbomlásához vezettek. Mindez jelzi, hogy a zsinat recepciója nem történik zökkenésmentesen. De így volt ez már a trentói zsinat után is. Alberigo írja, minden zsinatot bonyolult periódus és az egyház élet újra szervezése miatt jelentős feszültségek követtek. Csak azok a zsinatokat nem, amelyek különféle okokból nem befolyásolták mélyen az egyház életét. Ilyen volt a firencei, az ötödik laterán és az első vatikáni zsinat. Ellenkezőleg azokat a zsinatokat, amelyek jelentős döntéseket hoztak az egyház élet számára, az intenzív elkötelezettség és a termékenység periódusai követték, de feszültségek is. A mostani zsinati recepció kérdésében is meg kell különböztetnünk a megvalósulás korlátaitól a II. Vatikáni zsinat magvában rejlő dinamizmust. Ez az erő a korlátok, ellentmondások, hibák ellenére is élő valóság, tehát a megtérést és a megújulást elősegítő hatóerő. Persze nem mindig könnyű megkülönböztetni az eleven erőt a holt járulékoktól. Maga János pápa is sürgette a tombeli kérdésekben a lényegeshez való hűség és a járulékos kifejezések megkülönböztetését. A zsinat utáni időszak gyakorlata megmutatta e megkülönböztetés gyakorlati alkalmazásának nehézségeit. Ezek forrása részben a zsinati szövegek sokasága és az említett amalgám jellege volt. Tudnilik, a konzervatívok javításait bedolgozták a szövegekbe. Egy idő után egyre jobban kieleződött az ellentét a helyi egyházak és a római központ között. Megemlítem példának a tradicionalistából progresszívvá vált holland katolikus egyházat, például a korszerűsített holland katekizmust, vagy a latin-amerikai felszabadítás teológiát. Sok szempontból kedvezően kiegyensúlyozták a római kúria központosító törekvéseit 6. Pál és 2. János Pál egyre szaporodó külföldi apostoli útjai, amelyek a helyi egyházak konkrétabb megismeréséhez vezettek. De a római kúria gyökeres reformját, például az Iora Vatikáni Bank átlátszósága, továbbá egyháziak szexuális visszaélésének feltárása és a zéró tolerancia csak Ferenc pápa alatt kezd megvalósulni számos ellenállásba ütközve. Megvan annak a veszélye, és ez egyre inkább erősödött az elmúlt évtizedek során, hogy egyesek megrégednek a zsinati szövegekben megfogalmazott megújulás passzív igenlésével, az egyházi törvénykönyv kodifikálta az irányelveket, határozatokat, és felejtik azt, hogy a recepció, az aggiornamento állandó feladat, miként a leglényegesebb a belső megújulás, a megtérés. Ferenc pápa számos megnyilatkozása ezt a megtérést, a kilépő egyházat sürgeti, hivatkozva a zsinat kommunió egyház tanára, amely magában foglalja azt is, hogy egyre inkább meg kell valósítani a konciliaritást és a kollégialitást. Péteri szolgálatában ő maga erre ad gyakorlati példát.
A zsinati fordulat és a recepció késése. Páter Szabó Ferenc Egyházunk szemben a kihívásokkal címmel indított idei sorozatának 3. részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus!